Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, megváltó úrunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. A fiú, aki eljött az atyától és belépett a világba, ismét elhagyta a világot és felment az atyához. Amen. Testvérek, magasztaljuk urunkat, 47. zsoltárunkat énekeljük 3. versszakával. Foglaljuk el helyünket, 358. énekünket keressük meg, és énekeljük el valamennyi versszakával. Segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg testvéreim Istenünk igéjét, amint azt hírva találjuk János evangéliumában a 14. fejezetben, a 14. fejezet első 11 versét olvasom. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben, higgyetek én bennem. Az én atyám házában sok hajlék van. Ha nem így volna, vajon mondtam volna nektek, hogy elmegyek helyet készíteni számotokra. És ha majd elmentem és helyet készítettem nektek, ismét eljövök és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Ahova pedig én megyek, oda tudjátok az utat. Tamás erre így szólt hozzá. Uram, nem tudjuk, hová mégy, honnan tudnánk akkor az utat? Jézus így válaszolt. Én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Ha ismernétek engem, ismernétek az én atyámat is. Mostantól fogva ismeritek őt és látjátok őt. Fülöp így szólt hozzá. Uram, mutasd meg nekünk az atyát, és az elég nekünk. Jézus erre ezt mondta. Annyi ideje veletek vagyok, és nem ismertél meg engem, Fülöp? Aki engem lát, látja az atyát. Hogyan mondhatod, mutasd meg nekünk az atyát? Talán nem hiszed, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem van? Azokat a beszédeket, amelyeket én mondok nektek, nem önmagamtól mondom. Az atya, aki én bennem van, ő viszi végbe maga cselekedeteit. Higgyetek nekem, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem van. Ha pedig másért nem, magukért a cselekedetekért higgyetek. Amen. Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin, megtartóin. Jöjjetek, imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető, mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által. Mi hisszük, hogy a te fiad, ami Urunk és testvérünk, felment a mennybe. Add szent lelkedet, hogy szívünk és gondolataink hozzá emelkedjenek most, hogy vele lakozzunk örökké, aki él és uralkodik veled, és a szent lélekkel. Ez a mi vágyunk, Urunk, hogy a fiú összekapcsolja lélekben a mennyet és a földet. Hogy nem távolságokról kell beszélnünk, nem mélységről és magasságról, nem valaminek a kezdetéről és valaminek a végéről, hanem a veled való kapcsolatról. Veled, aki öröktől fogva létezel, és aki örökké is létezni fogsz. Aki éppen ezért nem fog az idő, nem fog semmifajta emberi átok, hanem te, aki élsz és uralkodsz, az emberhez szólsz, tükröt adsz kezébe, megmutatod, Uram, hogy mit tettem, hogy mivé lett az életem, elsősorban nélküled, és hogy módot adsz arra, hogy a fiú áldozatáért és ennek igazságáért kapcsolatban lehessünk veled. Hálásak vagyunk, Urunk, azért az útért, amit a fiú hagyott, és a fiú adott nekünk. Hálásak vagyunk, Urunk, azért, hogy nem vagyunk magunkra hagyva, nem vagyunk árvánk, nem vagyunk egyedül. Hálásak vagyunk, hogy te a mennyben képviselsz bennünket, hálásak vagyunk, hogy a fiú, ami ügyvédünk, kezesünk, pártfogónk. Kérünk, Istenünk, ezen a mai estén is szólíts meg bennünket, szent lelked által add, hogy értsük a te ígédet. Jöjj, mert nagyon várunk téged. Amen. 370. énekünk első versszakával készüljünk az ige hirdetésére. Testvéreim, Istenünknek az az igéje, amely alapján az ő szent lelkét segítségül hívva és várva az ő üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, írva található János evangéliumában a 14. fejezet 6. versében a következőképpen. Jézus így válaszolt: én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, az igehirdetésnek az első egy percében egy nagyon rövid bizonságtételt szeretnék tenni igazából Isten gondviseléséről. Ahogyan ma reggel felmentem a csobánkai szószékre, felkapcsoltam a világítást, hogy majd néhány perc múlva elkezdődjön az Isten tisztelet. A szószéknek a felső karimáján ott volt egy ige, egy igés kártya, és ezen az igés kártyán ez olvasható: én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az atyához, csak is én általam. És én magam is ezzel az igével készültem arra a délelőtti Isten tiszteletre, és készültem erre az esti alkalomra is. Isten gondoskodó szeretete nem csak a fejembe, nem csak a Szentírásba tette ezt az igét, hanem az orrom elé is újra, hogy amikor megszólalok, akkor ennek fényében tudjam mindazt elmondani, amit rám bízott. A mai ünnepnapon, áldozó csütörtök ünnepén, Urunk mennybe menetelének az ünnepén, mi mindannyian az égre kell, hogy tekintsünk. És most nem az eget kémleljük úgy, hogy esik-e majd, vagy tűző napsütésünk lesz, nem azt kémleljük, ahogyan Jézus a tanítványi körben, a farizeusi beszélgetésben is megjegyzi, hogy ha vörös az ég alja, akkor tudjuk, hogy milyen nap következik majd a holnapban, hanem nyilvánvalóan Isten felé tekintünk. Gondolatban most nem Betlehemben járunk, nem a Golgotára zarándokolunk, nem a jeruzsálemi sírkertben vagyunk, nem Arimátié József sírjának bejáratánál kémleljük, hogy hol is van Jézus teste, hanem ott állunk azok között, a tanítványok között, akiket Jézus magával hív az ő mennybe menetele napján, és az angyallal szembe szegülve mi magunk is az eget kémleljük. Az angyal ugyanis így szól a tanítványoknak az apostolok cselekedetei írott könyvben, hogy miért kémlelitek az eget, miért álltok itt az ég felé nézve. Azért, Urunk, feleljük az angyalnak erre a kérdésére, hogy választ találjunk arra a kérdésre, amelyet a 73. Zsoltár írója a Károli fordítás szerint így tesz fel imádságában kérdésül: kicsodám van az egekben? Ki van az égben? Ki az, akit várunk, ki az, akit keresünk? De közben, miközben az ég felé nézünk, nem szeretnénk olyan keresztjének lenni, akik nem veszik észre mindazt, ami a lábuk előtt van. Hogy amikor az égbe tekintünk, akkor közben látjuk azokat a mélységeket, azokat a gödröket, azokat a buckákat is, amelyek ott vannak, amelyekben gyakran elbukunk, amelyekben gyakran elesünk. Nem úgy értelmezzük Pál apostolnak a felszólítását, hogy csak az odafenn valókkal törődjetek, ne a földiekkel, hogy elhanyagolnánk földi kötelességeinket, feladatainkat, kapcsolatainkat, hiszen ezek mind lényegtelenek az egy szükséges dologhoz képest. Nem jár el helyesen, aki a mennyei dolgokon merengve újra és újra a földi akadályokba ütközik, és összetöri magát. De az sem, aki pusztán a földiekkel van elfoglalva, aki újra és újra összetörve magát, nem tekint az égbe, nem szólítja a menny urát, nem kérdezi meg, legalább naponta egyszer, hogy ki csodám van az egekben, ki az én Uram. Hát álljunk meg, és tekintsünk a menny felé, hogy az örökké valóság igazságával feltöltekezve láthassuk azokat a dolgokat, amelyeket Jézus az ő tanítványainak, barátainak mond, amikor búcsúzni készül. Tekintsünk a mennybe, és vizsgáljuk a föld dolgait. Tekintsünk abba a mennybe, amely mentes tértől és időtől, amelyben nincsen távol és nincsen messze, ahol nincsen fent és lent, ahol nincsen korábban és később, és tekintsünk arra a földre, amelyben élünk, ahol tapasztaljuk és látjuk azt, hogy hetek, hónapok peregnek és múlnak, ahol látjuk azt, hogy elbukunk és felemelkedünk, ahol látjuk azt, hogy Isten megsebezze, be is kötözi a sebeinket, talán egy vagy két napos távolságból, vagy éppen 20 esztendő távlatából. Kiáltsunk a menny Urához akkor, amikor testvéreink vannak kórházban, kezelések közepette, beteg ágyon, és lássuk, hogy mit mond Jézus a mi világunkban, a mindennapok világában. Ő maga szólította az övéit a búcsú beszédeknek a kezdetén, ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben, higgyetek én bennem. És ő az, aki azt mondja az emberi életről, amely életben vannak mélységek, és vannak gödrök, és vannak magasságok, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az Atyához, csak is én általam. Azt hiszem, kedves testvérek, az egyik kulcsa Jézus Krisztus mennybe menetelének, hogy ő nem csak kitaposta számunkra az utat, nem csak megmutatta, hogy melyik úton kellene járnunk, hanem hogy ő maga lett úttá számunkra. A vallásos szimbolikában, nem csak a keresztény vallásos szimbolikában, az útnak különös jelentősége van, minthogyha az életet jelentené egészében. És hogy az élet, az út, az úton való járás, és Isten az elválaszthatatlan, ezt egyre jobban éltjük, és egyre jobban tudjuk. Bevallom, hogy sokszor az a személyes tapasztalatom, hogy az életünknek a delétől kezdjük igazából érteni azt, hogy az értelmes élet, az igazi élet, az igazi út az Istenben kezdődik és Istenhez tart. Hogy a vég célja is az élő Isten. És így az útnak a vége, a megérkezés az azonos az Istenhez érkezéssel, azonos a mennybe való megérkezéssel, hogyha az az út, amelyen járok, az Jézus Krisztus maga. Néhány héttel ezelőtt olvastam egy rövid bizonyságtételt arról, hogy emberi életek hol siklanak ki, hol kapnak gellert. És a cikknek az írója arra hívta fel a figyelmet, hogy nem véletlenül írja az apostoli írat, hogy figyeljétek azoknak a testvéreiteknek az életének a végét, hogy ők hogyan is nyugtázzák mindazt, amit Istentől kaptak. Mert az élet végén is el lehet rontani a dolgokat. Nincs megérkezés. Nincs hazaérkezés. Nincsen otthon. Merre tart a kereszténység? Oly sokszor tesszük fel ezt a kérdést, és hogy merre tart a keresztény embernek az élete? A keskeny úton jár? vagy éppen a széles úton, akik otthonosan mozognak a csobánkai imaházba, azok tudják, hogy ez a kép, a keskeny út és a széles útnak a képe ott van a kis bibliaórás teremnek a falán, a főút felé. Vagy hogyha valaki felmegy a gyülekezeti házunknak az emeleti szintjére, ott egy fél kis asztalkán a falnak döntve ugyanaz a kép, a keskeny út és a széles út, az eltévedéseknek az útja, a háborúságoknak az útja, a zsákutcáknak az útja, és a megtérésnek az útja. Nem kérdés, hogy amikor Jézus a tanítványi sereghez néz, a tanítványi seregre néz, akkor azt mondja a tanítványi seregnek, hogy azért ne nyugtalankodjék a ti szívetek, mert a cél a mennyek országa. És persze, amikor Jézus ezt elmondja, hogy a cél a mennyek országa, akkor ott van, ott feszít ebben Tamásnak a kérdése, hogy Uram, nem tudjuk, hogy hová mész. Honnan tudnánk akkor az utat? Vajon a miénk ez a kérdés? Persze a legjobb felhet az volna erre, hogy nem a mi kérdésünk, mert mi tudjuk az utat. Tudjuk, hogy hova tartott Jézus. Tudjuk, hogy hol van Jézus. De amikor ő búcsúzik, amikor elmenni készül, akkor nagyon nagy jelentősége van ennek a kérdésnek, hogy hová mész? Nem ismerjük az utat. Ismerjük jól a mennyek országát, de mégis kikutathatatlan számunkra. Nem tudjuk megtalálni technikai, logikai vagy kutatások révén. Éppen a gyermekekkel most még itt az utolsó beszélgetések egyikében, amikor már nyisztöltem őket a kérdések és a válaszoknak a garmadában, akkor az áldozó csütörtöki jó hír evangélium kapcsán, a menny kapcsán beszélgettünk arról, hogy van-e olyan valósága ennek a világnak, amit nem látunk, ami nem kikutatható, bármennyire is szeretné az ember megtalálni és megtapasztalni. És ennek az egyik mai nagyon modern példája az a genfi központú részecske gyorsító központ, ahol kutatók százai azon küzdenek nap mint nap, hogy nagyon picike kis részecskéket egy hatalmas méretű részecske gyorsítóba, egy plazma falnak ütköztessenek, és ezeknek az ütközéseknek a következtében megpróbálják a legkisebb, így mondanám, most lehet, hogy rossz szó, az elemi részecskéket is tovább bontani, és azon izgulnak, hogy találnak-e még korábbit, még kisebbet, még apróbbat, még törékenyebbet, most nem a szó valóságos értelmében, és soha nem látják ezeket. Mert talán az a közmegállapodás a fizikusok körében, hogy a nagy szuper számítógépek azt mondják, hogy léteznek Higgs-bozon részecskék, mert azok már felismerték. De ezt nem lehet megmutatni, nem lehet lefényképezni, nem lehet kitenni a Facebookra. És mégis azt mondják a tudósok, hogy léteznek. A menny nem kutatható mikroszkóppal és nem kutatható távcsővel, de kutatható Isten kijelentése által, kutatható Isten szava által, amikor Pál így szól a korintusi gyülekezetnek, hogy amit szem nem látott, fül nem hallott, ember szíve meg sem sejtett, azt készítette el Isten az őt szeretőknek. Felfoghatatlan, és mégis ezt készíti el Isten az őt szeretőknek. Hát ezért fontos kérdés az, hogy kicsodám van nekem a mennyben. És hogy ezért fontos kérdés, hogy merre tart az életem. Mint hogyha Jézus azt mondaná az egykori tanítványainak és a maiaknak is, hogy ne aggódjatok. Ne kavarogjon a szívedben a kétség, hogy elmegyek tőletek. Ne kavarogjon, hanem higgyetek. És fontos ez a figyelmeztetés, mert Jézus jól ismeri a tanítványait, és jól ismeri a mi életünket is. És Jézus jól tudja azt, hogy amiért ezeket az igéket mondta, azok mind beteljesedtek, bekövetkeztek. Hogy megverték a pásztort, és valóban szétszélett a nyáj. Hogy Jézus kereszthalála után a tanítványok elmenekültek, hogy rejtőzködtek, zárt ajtók mögé bújtak, ott pusmogtak, de nem igazán értették meg a titkot. Mert megrendült a hitük abban, akivel 3 évig együtt voltak, akinek élet példáján keresztül láthatták, hogy közel jött hozzájuk az Isten országa. Jézus újra és újra nyomatékosít, és mindannyiunkat arra hív, hogy higgyetek Istenben. És most én így mondom, higgyetek Jézus Krisztusban. Eddig láttatok, eddig tapasztaltátok, eddig átéreztétek, amit Jézus tett ezen a földön. Most higgyetek. Eddig vele jártatok az úton, eddig láttátok, ahogyan odafordul a beteghez. Eddig láttátok azt, hogy hogyan támasztja fel a halottat. Eddig ott ültetek az asztala mellett. Most pedig hinnetek kell. És majd tudjuk, egyik énekünk is ezt mondja, hogy égi látássá lesz majd a hitünk, hogy a hitet felváltja majd a látás. Amikor Isten lesz minden mindenekben, de most, amikor nem ülök vele egy asztalnál, amikor nem jár mellettem az utcán, akkor hinnem kell abban, hogy Jézus Krisztusban az én mennyei atyám gondoskodik rólam. Hogy nem hagyott magamra, hogy van feladatom. Érdekes, hogy Jézus a tanítványoknak a búcsú beszédében nem sokat magyaráz itt a felolvasott sorok között. Nem mondja el azt, hogy mikor, és nem mondja el azt sem, hogy hogyan fog eltávozni. Azt sem részletezi, hogy hová megy. Szűkszavú a tájékoztatás, de nagyon pontos a tájékoztatás. Elmegyek az atyám házába, hogy helyet készítsek számotokra. És hogy az atya házában sok lakóhely van. Az Ószövetség ezt a sok lakóhelyet úgy nevezi, hogy tágas tér van. Hogy most ő előre megy, hogy helyet készítsen a benne hívőknek. Ha nem így lenne, kérdezi Jézus, vajon mondtam volna-e nektek, hogy elmegyek helyet készíteni számotokra? Jézus nem áltat, Jézus nem bolondítja az övéit, nem hagyja cserben mindazokat, akik ott állnak mellette. Ő azért hív bennünket, hogy életünk legyen és bővölködjünk. Oda hív, ahol biztonságos és maradandó lakóhelyünk van. A régi időkben, most már így kell mondanunk, nekem is így kell mondanunk, amikor még láttunk nagyobb havakat, vagy tartósabb teleket, hány és hány alkalommal jelent meg, hogy az adta a biztonságot, hogyha valakinek a lábnyomába léphettem. Hogy egyik lábnyom a másik lábnyomát követhette. A katonai életnek a képét hozza Jézus itt, Gyökösi Bandi bácsitól, kölcsönzöm, mondom sokszor, a helykészítő, a domuszt, az otthont készítő, a pro domosz, az otthonért dolgozónak, az volt a feladata, mint az utászoknak a honvédségnél, hogy előkészítsék az utat. Mindazoknak, akik majd érkeznek, akik majd jönnek. A görög-római időkben, Jézus korában, a római korban a Prodomosznak az volt a feladata, hogy amikor érkeztek a katonák, akkor valahol, valamelyik otthonban elszállásolják őket. Nekünk erről magyaroknak sokkal rosszabb szájízű történeteink vannak a 20. század közepéről. De a Prodomosz az volt, aki bement az otthonba, azt mondta a háziaknak, hogy ide elszállásolunk majd egy vagy két katonát, tessék neki szobát, ágyat és ételt biztosítani. Vagy megint csak Gyökösi Vandi bácsitól hozom a képet, azt mondja a Prodomosz, a Rév kalauz, aki a nagy hajót, a tengerenek a nyílt szinterén lévő hajót bevezeti az átonyok között a kikötőbe. Kedves testvérek, Jézus mennybe menetelének az a célja, és nyilvánvalóvá teszi Úrunk itt, hogy utat készítsen számunkra abba az országba, ahol lakóhely vár bennünket. És hogy ő végigjárta előttünk ezt az utat. Hogy ő emberré lett, vállalta az emberi lét minden nyűgét, nyomorúságát, és meghalt a gőgnek, a kísértésnek, a hatalomnak, az indulatnak, az ösztönnek, hogy nekünk életünk legyen. Jézus nem csak beszél arról, hogy van egy út az Atyához, hanem azt mondja, hogy én vagyok ez az út. Én vagyok az, aki összekötöm a mennyet a földdel, összekötöm az embert az Istennel. Mondjátok, ismeritek ezt az utat? Ismeritek Jézust? Ismeritek azt, akit követhetünk? Ismeritek azt, aki életünket adja értünk? Tamás másutt, amikor megszólal, akkor azt mondja, hogy boldogok azok, akik nem látnak és hisznek. Igen, kedves testvérek, fontos dolog, hogy Jézus helyet készít, és hogy ez az út ő maga. Végül pedig ez az ige, vagy ennek az igének a szöveg környezete, azt is elmondja számunkra, hogy ő ismét visszajön. És hogy magához veszi az övéit, hogy ott legyenek, ahol ő van, vagyis az Istennél. Sokszor kérdezzük a gyermekeinktől, konfirmációs kérdésekben, a Szénási féle KT könyvben, vagy a Heidelbergi KT-ban is, hogy hát mit használ nekünk az, hogy Jézus felment a mennybe. És akkor elmondja a KT írója, én az egyszerűbbet mondom most, ami a fejemben van az elmúlt napokból is, meg az elmúlt évekből. Azt mondja az egyszerű KT, hogy az, hogy van a mennyben ügyvédünk, szószólónk, aki képviseli az érdekeinket. Másodszoron pedig az, hogy Jézus a megdicsőült testével ment a mennybe, és utat készített számunkra, hogy mi is a mennybe érkezhetünk. Harmadszor pedig, hogy elküldi maga helyett az ő lelkét. A Heidelbergi KT a 49. kérdésében a mennybe menetel használt, így fogalmazza meg pontosabban, hogy a mi testünk ő benne a mennyben van, és hogy ez bizonyos záloga legyen annak, hogy ő, mint a mi fejünk, minket tagjait szintén felvisz majd önmagához. Hogy összetartozunk Jézus Krisztussal, hogy maga mellett tud majd bennünket az Atya jobbján. Ezt ígéri mindazoknak, akik hiszik, vallják, elfogadják és meglátják azt, amit ő mond, Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az Atyához, csak is én általam. Amen. Válaszoljunk testvéreim, Istenünk igéjére, 367. dicséretünket énekeljük fennállva első versszakával. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által dicsérünk és magasztalunk téged, hiszen megváltó Urunk vagy Jézus Krisztusban, és hogy út is vagy. Köszönjük neked, hogy megérkezhetünk hozzád a te mennyei hajlékodba. Köszönjük, hogy ezt nem távcsővel, nem mikroszkóppal és nem szuper számítógépekkel kell kutatnunk, hanem hittel elfogadnunk. Engedd, Urunk, hogy minden kétségbeesésünkben, minden nyavajánkban tudhassuk, hogy van otthon számunkra, hogy van lakóhely Jézus Krisztusban. Köszönjük neked, Urunk, hogy az általad készített lakóhely az nem sátor már, mert az itt ezen a földön elbomlik, hanem Istentől készített mennyei hajlék. Biztos épület. Vágyunk, Urunk, a te biztonságot adó szeretetedre, vágyunk, Urunk, a te teljességedre, vágyunk arra, hogy valóság legyen az, amit kijelentesz igédben, hogy te magad leszel minden mindenekben. Vágyunk arra, mert ez nem unalmas, nem fárasztó. Vágyunk erre, mert nincs benne elmúlás, nincs benne betegség, nincs benne gyász, nincs benne fájdalom. Várunk rád, Urunk Jézus Krisztus, hogy jöjj el. A te szent lelkeddel vigasztalj bennünket, bátoríts minket. Add, hogy felismerjük és megértsük a te igédet, szavadat, minden körülmény közepette. Imádkozunk hozzád, Urunk, a mi gyülekezetünk minden tagjáért. Megköszönjük, hogy te voltál az érettségizőkkel az elmúlt napokban, és könyörgünk értük még a további napokra is. Imádkozunk hozzád, Urunk, mindazokért, akik vizsgákon mennek keresztül most az elmúlt napokban, vagy a következő napokban. Imádkozunk hozzád, Urunk, betegjeinkért, különösképpen is könyörgünk, Urunk, gyülekezetünk Csobánkai tiszteletbeli gondnokáért, te légy vele a betegágyon, őrizd és építsd őt, hozd vissza hozzánk majd, kérünk felépülve egész egészséges emberként. Megköszönjük, hogy te voltál orvosaival és személyével is a műtét ideje alatt. Imádkozunk hozzád mindazokért, akik most is műtétre készülnek, vagy éppen kezelésekre járnak. Imádkozunk azokért, akiknek nem találják a baját. Imádkozunk hozzád, Urunk, a gyászolókért. Az elmúlt napokban, Urunk, sorra csörren meg a telefon temetésekkel kapcsolatban. Arra kérünk, Urunk, hogy Te hagy vigasztaló szót, isteni szót a gyász terheit hordozóknak, és könyörgünk, Urunk, az emlékezőkért, hogy Te légy az, aki a mindennapok valóságában ott vagy emlékező testvéreinkkel, bátorítod őket, vigasztalod őket, reménységet adsz minden körülmény közepette szívükbe. Imádkozunk hozzád, Urunk, református egyházunkért, annak vezetőiért. Imádkozunk hozzád, Urunk, azokért, akik megaláztatást szenvedtek. Imádkozunk hozzád, Urunk, népünkért, nemzetünkért, határainkon belül és határainkon túl élőkért. Krisztusért kérünk, hallgasd meg imádságunkat. Amen. Most így csendes könyörgését mondhatja el. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatod csendes imádságunkat. Kérünk, Te légy konfirmáló fiataljainkkal is. Amen. Urunk, így tanított minket imádkozni, mi atyánk, aki a mennyekben vagy. Szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek! Hirdetem testvéreim alkalmainkat. Az előttünk álló napokban, szombaton 15 órakor lesz templomunkban konfirmáló fiataljainknak vizsgája. Ezt követően 17 óra 15 perctől presbiteri gyűlést tartunk majd gyülekezeti házunkban. És vasárnap 9 órakor istentiszteletünk lesz Csobánkán, fél 11-től pedig konfirmáló istentiszteletünk. Ünnepi alkalmunkon köszöntjük az 50 éve konfirmált testvéreket, és arra bátorítom mindazokat a testvéreket, akik nem a mi pomázi gyülekezetünkben konfirmáltak 50 esztendeje, hanem másutt álltak az úrasztala köré, hogy jöjjenek majd, legyenek részesei ennek az ünnepi alkalomnak. Fájdalommal hirdetem gyülekezetünknek, hogy az elmúlt napokban megszólaltak harangjaink. 2018. május 9-én harang szólt a 20. éve elhunyt nagytiszteletű Szarka László, református lelkipásztor testvérünk emlékére. Istenünk vigasztalja meg emlékező családját, emlékeztek szerettei. Szeretettel hirdetem gyülekezetünknek, hogy Izsó Mihályné testvérünk, Eszternéné testvérünk temetése jövő héten hétfőn 10 órakor lesz a ravatalozóból, legyünk együtt a gyászterhét hordozó családdal, és mi magunk is tudjuk, hogy Eszter néni hiányozni fog mindennapi, vasárnapi közösségünkből. Az Úr adta, az Úr vette el, áldott legyen Isten neve. Amen. Kedves testvérek, a hirdetések végével istentiszteletünk vége is elközelített. Záró énekül 359. dicséretünknek énekeljük első és utolsó verseit. Tettél hatalmat, nagy bíró.
vigasztalunk. Majd, ha megújtjuk pályánkat, várt pálmánkat, ha kezünkbe hat. Lelkünket, ó, szerelmesünk, műkezesünk, magadhoz fogad. Testünket is emeld végre, dicsőségre isteni kaharral, hogy tégedet szemlélhessünk, dicsérhessünk az égi karral.
Fennállva vegyük az áldást. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon néked békességet. Amen. Énekeljük el nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Áldás békesség, Isten velünk, viszontlátásra!